Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Rekordot hozott az uborka szezon az ingatlan piacon, legalábbis a Donahouse legfrissebb statisztikája szerint több mint 11 ezer adásvétel bonyolódott Magyarországon. Hogy minek hatására és mi változott a piacon, a következő percekben erről lesz szó, kérem tartsanak velem.
Merre tart a lakáspiac?
És a vonalban van Benedikt Károly, a Donahouse elemzési vezetője. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, hogy ez egy becslés, de ehhez képest elég önbizalommal teljes a hír maga, amit a távirati iroda honlapján találtunk, nevezetesen, hogy rekord hónapot zárt az ingatlanpiac. Mi alapján jutottatok erre? A saját eladásokból generáltatok egy számot?
Hosszú évek óta becsüljük az ingatlanpiaci adásvételeket, tranzakciókat a magyar piacon, és általában szerencsére nagyon-nagyon kis hiba határral tudjuk megmondani a saját adataink és különböző más tényezők alapján, hogy nagyjából mennyi tranzakció történt. Ugye a hivatalos adat a Központi Statisztikai Hivataltól érkezik ma meg, de jó pár hónap csúszással tudjuk csak meg a pontos adatokat, és addig csak a becsülésekre támaszkodhatunk. De annyira nem meglepő ez a mostani adat, a júliusi adat, ugyanis elég aktív ingatlanpiacot élünk hónapról hónapra, és azt gondolom az egyértelműen érezhető az idei évben. A nyári szezon volt, hogy szokásosan egy picit enyhébb forgalomban indult júniusban, de júliusban úgy látszik, hogy rákapcsoltak az eladók és a vevők, tehát a kevesebben voltak egy picit szabadságon, és több mint 11 ezer tranzakciót becsülünk a magyar piacon, amivel a legerősebb hónapot zárta az ingatlan piac 2024-ben eddig.
Ez egyébként mennyire szokásos, hogy így pörögnek fel az adásvételek, hogy a nyár közepe, ami hát ilyen, már ilyen közhelyesen mondom ezt az uborka szezon, de hát szinte mindenhol uborka szezon van, ezt már csak ha interjút akarok készíteni, és minden második telefonom az lukra fut, tehát hogy mindenki szabadságon van, meg senki nem ér rá, mert túl sokan vannak szabadságra, neki sok dolga van. Szóval ez most azért egy különleges hónap ilyen szempontból is, vagy csak idén egy jobb szám a többihez képest?
Az ingatlanpiaci szezonalitás azért évről évre változik, és régebben egyértelműen a nyár inkább a nyaralásról szólt, és kevésbé a tranzakciókról. Ugye ne felejtsük el, hogy egy ingatlanpiaci adásvételhez ráadásul még ügyvéd, közjegyző, pénzügyi szakember, banki szakember is kell, tehát egy sok szereplős tevékenység, és éppen ezért nem a leggyorsabb folyamat általában. Éppen ezért lehet, hogyha a tavaszi fellendülés húzódott el még akár a nyári hónapokra is, mert az elmúlt években azért sok különlegességet láttunk, és már nem egyértelműen a nyár a leggyengébb időszaka az ingatlanpiaci szezonon, inkább a december szokott lenni, amikor már tényleg mindenki a karácsonyra készül, és jóval kevesebb adásvételt születik, de a nyár ilyen szempontból változó. De mondom, ahogy az idejében nagyon aktív piaccal találkoztunk, így számunkra nem annyira meglepő ez a rekordszámú adásvétel, amit júliusban zárult.
Na hát akkor beszéljünk tényleg a számokról, szóval, hogy úgy becsülitek, hogy a teljes piacon 11.500, sőt annál még egy kicsivel több tranzakció zajlott le júliusban. Ez mondjuk mennyivel több, mint az előző évazonos időszakába, és mennyi az előző időszakokhoz képest?
Hogyha az előző hónaphoz számítjuk, akkor egy több mint 23%-os emelkedés, majdnem 24%-os az előző évhez képest, amikor ugye elég gyenge piacot éltünk, akkor majdnem 90%-os az emelkedés, 89%-os, tehát jelentős a tavalyi év adatához képest. De hogyha a hosszú idősoros visszatekintést nézzünk meg az átlagos ingatlanpiaci forgalmat, azért Magyarországon általában éves szinten 140-150 ezer ingatlanpiaci tranzakcióval számolhatunk, ami havi 12-13 ezer tranzakciót jelent. Tehát abból a szempontból nem kiugró, és itt a mostani hozzámérés és hozzábecsléshez képest azért látunk ekkora emelkedést, mert hogy tavaly nagyon alacsony intenzitású piacot éltünk, ami most megváltozott, és úgy látszik, hogy hónapról hónapra emelkedik. Kíváncsian várjuk az őszi szezont, őszen még szokott lenni egy viszonylag nagyobb felfutása a újbóli keresletnek, és hogyha találkozik a kínálat, akkor adásvétellel zárul. A téli hónapok lesznek várhatóan egy picit gyengébbek, de ugye még nem szabad ennyire előre szaladni, mert nagyon sok változás lehet akár az ingatlan piacon ilyen szempontból.
Ez az extra kereslet, illetve eladói szándékkal találkozó kereslet, ez az árakban hogy jelenik meg? Mennyire indultak meg az árak fölfelé, vagy mennyire stabilizálódtak az árak? És mondjuk néhány településen, kezdjük talán Budapesttel, milyen áron, vagy milyen átlagáron történtek adásvételek?
Egyértelműen érezhető a trendforduló az árak tekintetében is. Ugye tavalyi évben csökkenő, stagnáló árakkal találkozhattunk az ingatlan piacon, országosan szinte minden területen, de várható volt, hogyha amint megindul és erősebb lesz a kereslet, az árak is inkább fölfele mozdulnak. Ennek mértékéről eltérő vélemények voltak még tavaly év végén, idén évelején. Mi is éves szinten 8-10%-os emelkedést látunk, ami nagyon sok helyen és nagyon sok esetben már szinte az első fél évben bekövetkezett. Egyértelműen pozitív árváltozás volt szinte minden területen, így például Budapesten is, ahol nagyon-nagyon keresettek lettek a belvárosi ingatlanok, és ott akár kétszámegyű emelkedés sem volt elképzelhetetlen. Azért átlagban ez a 8-10%-os emelkedéssel találkozhattak a vásárlók, hogyha a tavalyi árakhoz hasonlították az idejeket. Viszont még mindig van azért némi alkú és irányár változása az árakban, hogyha nem is olyan nagy mértékű, mint a tavalyi évben, amikor szintén kétszámegyű volt az árváltozás lehetősége, akár 10-15%-ot is lehetett alkudni egyes ingatlanok árából. Most azért az visszacsökkentés egy 5-7%-os alkuval irányárváltozással lehet számolni a meghirdetett árakhoz képest.
Na akkor nézzük az átlagárakat. Tudom, az átlag az ápos eltakar, és ugye ha már belvárosról beszéltünk, valószínű ott nem az átlagár a jellemző, de mondjuk egy ilyen nagy budapesti átlagára tudsz-e mondani, és ehhez képest a különböző kerületekben, lokációkban hogy alakultak ezek az árak?
Igen, néztük már az első fél éves árakat is, és hónapról hónapra hirtattunk arról, hogy egyre több kerületben lépi át az 1 millió forintos határt a fővárosban az ingatlanoknak a négyzetméter ára. A panelek egyedül a kivételek, amikor a panel típusú lakásokat nézzük, akkor az év elején még ilyen 750-760 ezer forintos négyzetméter ára találkoztunk, ami július hónapban legutolsó mérésünk alapján 820 forint volt. Nagyon fontos, hogy itt mindig az értékesítési adatokat tudjuk nézni, és ebből indexálva majd csak később látszódik a tényleges emelkedés. Az most látszódik egyértelműen, hogy júliusban a drágább panellakások voltak elendőek, már 800 ezer forint fölötti négyzetméter árral. Hogyha a téglalakásokat nézzük, akkor pedig a belvárosi kerületekben és a budai oldalon szinte kivétel nélkül 1 millió forint fölötti négyzetméter árral találkozhatunk. Hogyha nagy fővárosi átlagot is tekintjük, akkor is 950 és 1 millió forint között van valahol az átlagos négyzetméter ár. Ennél azért jóval kedvezőbbek a vidéki nagyvárosainknak az árai. Ott panellakások esetében durván 500-600 ezer forint közötti négyzetméter árral kell számolni, míg téglalak esetében 600-700-dal, attól függ, hogy családi házról vagy lakásról van szó, tehát ott azért nagyobb a szórás árak között, de azért egyértelműen látszik, hogy a fővárosban és a vidéki nagyobb városokban is emelkedő tendenciát lehet mérni minden ingatlan típusnál.
És mi a helyzet a kisebb településeken? Ott is megmozdult a piac, vagy esetleg ott most még várják a vevőket?
Ahol van kínálat és ahol van eladási szándék, ott azért azt látjuk, hogy az érdeklődés szintén magasabb. Ne felejtsük el, hogy az otthonteremtési támogatások közül még mindig van olyan, ami kifejezetten kis településekre koncentrál, és a falusicsokkal nagyon sokan, annak segítségével nagyon sokan próbálnak és tudnak is vásárolni. Ezek az ösztönzők jót tesznek a kis települések ingatlanpiacára is, de hogyha azért a nagy képet nézzük, akkor természetesen a városokban és a fővárosban van a ingatlanpiaci tranzakciók legnagyobb többsége, tehát jelentősen itt tudunk nézni trendeket és árváltozásokat és forgalomváltozásokat, de ez nem azt jelenti, hogy a kis településeken nem vásárolnak ingatlant, akik ott szeretnének élni.
Na és akkor, ha már itt az imént beszéltél a belvárosról, hogy ez olyan kelendő, miközben ha csak úgy általában beszélgetünk családosokkal mondjuk, akkor ott nem hangzik el a belváros, mint lakásra alkalmas hely, maximum buli negyedként tekintenek rá. Ez azt jelenti, hogy a befektetők aktiválták magukat a piacon elsősorban, tehát akár ez a generális kereslet növekedéshez befektetői oldalról jön? Tehát megteremtődött már az a belépési ár, illetve az a befektetési környezet, amikor ismét vonzóvá vált az ingatlan piac a befektetők számára?
Az ingatlanpiac ilyen szempontból mindig is vonzó volt a befektetők számára, és nem is az ingatlanpiaci árváltozás, hanem inkább a konkurens befektetési termékeknek a változása, gondolok itt az állampapírra és egyéb más befektetési termékekre. Ezek határozzák meg javarészt a befektetői aktivitásnak a mértékét. És az idei évben azt látjuk, hogy ezért visszatértek újra az ingatlanpiacra, és figyelik az itteni mozgásokat a befektetők. A vásárlók körülbelül a fővárosban kb. 30-35%-a befektetési céllal vásárol, és itt nem csak a nagy befektetőkre kell gondolni, akik esetleg több lakást vesznek, vagy rövid távú lakáskiadás szempontjából, hanem esetleg a családi befektetésekre is ide soroljuk mi, aki a gyermekének vesz a továbbtanulás szempontjából, vagy későbbi lakhatás szempontjából lakást, és ameddig nem költözik oda, addig például kiadja. Ilyen típusú befektetők is vannak az ingatlanpiacon. A Budapest esetében ez a 30-35%-ról beszélünk átlagosan havi szinten, a vidéki városokban egy picit kisebb, de ott is 20-30% közötti a befektetői aktivitás, ami azért a szó mutatja, hogy nem csak családok költöznek és vásárolnak, hanem nagyon sokan üzleti szempontból is gondolkoznak az ingatlanpiacon, illetve ugye vannak az első lakásvásárlók, ők is a vásárlók meg kb. 20-30%-át teszik ki, nagyjából így tevődik össze az ingatlanpiaci kereslet Magyarországon.
Amiben ugye jelentősen beleszólnak a különböző állami stimulusok, gondolhatunk itt a Csok Pluszra, illetve a Babaváróra, erről rendszeresen szoktunk beszélni, hogy ezek azért nagyban hozzájárulnak a piaci kereslet növekedéséhez, különösen abban a szegmensben, amit épp az imént említettél, az első lakást vásárlók, illetve a fiatal családosok, vagy a fiatal házasok esetében. Erre van-e külön statisztikátok, hogy mondjuk az adásvételek hány százaléka valósult meg ilyen állami kedvezményes hitelek, illetve támogatások által?
Hiteltermékek esetében picit nehezebb az összehasonlítás és a statisztikai mutatók, de szerencsére ezzel kormányzati kommunikáció alapján itt is egyértelműen látszódik és kimutatható, hogy a családtámogatási rendszerek a 2024-es évben jóval aktívabb segítik az első lakástársállókat, a fiatal családokat, és számosságában is jóval többen veszik igénybe, mint az elmúlt évben, akár a Csok Plusz, akár a Falusi Csokot, akár a Babaváróról beszélünk. Ugye meg a Babaváró és a Falusi Csok esetében, meg hát a Csok Plusz esetében is megemelt összeggel segíti egy picit más konstrukcióban az állam az első lakáshoz való jutást, és ezeket ki is használják a fiatalok. Jellemzően ők az olcsóbb kezdőlakásokat vásárolják meg ezekből a segítségekből. Darabszámot nem tudok pontosan mondani, de azért a tranzakciók tényleg, ahogy az ő első lakásvásárlói arányszám is mutatja, 20-30%-ában biztos, hogy jelen vannak ezek a fajta ösztönzők és segítségek, és ezek a nagyon nagy szüksége van is ennek a rétegnek, hiszen ők vannak a legnehezebb helyzetben gazdasági és ingatlanpiaci szempontból is.
És ha már itt a finanszírozásról is szó esett, a piaci alapú hitelezés, akkor ezek szerint teljesen beindult, mert Magyarországon azért általában hitelből vásárolnak az emberek ingatlant, vagy egyébként sok a készpénzes vevő is?
Egyértelműen beindult a hitelezés, és szükség is van az ilyen típusú segítségre, hiszen ahogy te is mondtad, az ingatlanpiaci tranzakciók átlagosan körülbelül fele hiteles segítséggel jön létre, és ez a tavalyi évben egy picit csökkent, és tavaly inkább nem mertek a tavaly az emberek felvenni hitelt, ugye a hitelkamatok is magasabb szinteken voltak, ezért nagyon sok ember elbizonytalanodott. Az idei évben ebből látjuk a jóval nagyobb aktivitást, és a hitelpiac, a jelzálog hitelpiac sokkal nagyobb mértékben nőtt, mint az ingatlanpiac, ott közel több mint duplázódott a hitelvolumen, ami egyértelműen mutatja, hogy kell a segítség az embereknek. Ráadásul most egy picit kedvező feltételekhez is tudnak jelzálló hitelhez jutni, és ezt ki is használják sokan. Az állami támogatások mellé kiegészítő hitelként, vagy aki nem jogosult az állami támogatásokra, teljes mértékben piaci hitelezési szabályok és lehetőségek alapján vásárol ingatlan, és nagyon-nagyon élénk a jelzálló hitelpiac.
Tulajdonképpen minden bank felszállt erre a vonatra, ha lehet azt mondani, vagy azért látszik az irány, hogy mely bankok azok, amelyek inkább keresik az ingatlan vásárlókat, mint ügyfeleket?
Ebben nincs nagy változás, az elmúlt években kialakult az a viszonylag széles kör, akik a jelzálló hitelezéssel komolyan foglalkoznak és segítik az ügyfeleket. Ebben a körben nincs változás, egy-két ügyet, a bankoknál is volt fúzió és összeolvadás, ezek érződnek a piacon, de azt gondolom, hogy viszonylag sok banknál tudunk megfelelő segítséget kapni, és hogy pénzügyi szakértő akár tud ebben a sok lehetőségben eligazodást segíteni, vagy az eligazodást segíteni, mert azt gondolom, hogy erre szükség van, nagyon sokfajta hiteltermék és hitelkonstrukció van, de a kormányzati szabályozás is könnyített néhány lehetőségen. Így például lakásvásárlók, hogy már 10%-os önerővel is tudnak vásárolni, ezek mind-mind jót tettnek a hitelezésnek és a hitelezési volumennek. Azt gondolom, hogy mindig biztonságos környezetben, de jól hitelezhetőek a mostani ingatlanvásárlások, és sokan ki is használják.
Végezetül csak röviden, hogy látod, mennyire kell nagyon keresgélni a hitelpiacon egy-egy ingatlanvásárlás esetén? Tehát itt arra gondolok, hogy mekkora a szórás, akár a feltételek rugalmasságában, akár a kamatszintekben.
Minden pénzintézetnek sajátos hitelezési vagy külön hitelezési politikája van és szabályzata, ezért azért vannak különbségek főleg a versenypiaci termékek között, de még a úgynevezett dobozos állami támogatási termékeknél is vannak apróbb különbségek, amiatt érdemes meggondolni, hogy egyik vagy másik bankot választjuk. Mert azért, hogyha összességében nézzük, egy 20 éves lakáshitel esetében ez több millió forint különbséget jelenthet, ami azért jelentős, már egy ingatlan vásárlásnál is, és éppen ezért buzdítom arra is az ügyfeleket, hogy hasonlítsák össze, beszéljék át szakértővel ezeket a lehetőségeket, mert havonta tízezreket és összességében milliókat tudnak spórolni egy-egy jó választással hiteltermék esetén.
Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, tedd máskor is.
Én köszönöm a megkeresést.
Ingatlan üzlet.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb, egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Kérem, tartsanak velem akkor is, illetve addig is hallgassák rádiónkat. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.